Én idő, a lélek tér. Kihívások, sorsfeladatok és önismeret Gábor Vígvandával a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér című magazinműsor, én Gábor Vígvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Vásári André éneke. Szia!
Szia, Vanda, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon örültem meg, hogy el tudtál jönni hozzám, mert tudom, hogy azért a december is már így az év végére való hangolódás egy nagyon munkás időszaka előadó művészek életébe, és tudom, hogy neked is több fellépésed lesz. Láttam is, örültem, hogy be tudtad ezt a beszélgetést éleszteni. Milyen most az életed? Mennyire zsúfolt?
Az előadó művészek élete, ha lehet így mondom, a civilek elképzelése szerint ugye az, hogy állandóan pörgés, és jobbra-balra, és ilyen izé. Valójában azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy szerintem ilyen nagyon rapszódikus, nagyon bizonyos időpontokban, bizonyos időszakokban nagyon sűrű, de bizony vannak olyan időszakok, amikor meg nem annyira sűrű. Ez az év vége, ez mindig egy nagyon sűrű történet, amit én nagyon élvezek, mert végül is azt csinálom, amit szeretek, úgyhogy várom is. Most már az elmúlt 20 évben hozzászoktam, tudok tervezni is, úgyhogy hála Istennek jó időszak van most.
Ilyennek képzelted az előadó művészek életét akkor, amikor fiatalkorodban kiderült a tehetséged, amikor elindultál azon a bizonyos tehetségkutató versenyen, amikor az egész ország megismert. Ilyennek gondoltad? Vagy teljesen nem is lehetett ezt így elképzelni?
Mindenkinek gondolom, a még mielőtt berobban van egy elképzelése, hogy milyen a show business, milyen az előadó művészet. Én ugye azért nem 16 évesen, nem 20 évesen, hanem azért már a 20-as éveim végén lettem országosan ismert, és előtte való években már színházakban dolgoztam, jelentek meg kisebb-nagyobb munkáim, dalok, tehát valamilyen szinten ráláttam a valódi szakmára. Én nagyon-nagyon szerettem volna ide tartozni, és nagyon-nagyon szerettem volna azt elérni, hogy elmondhassam, hogy én egy professzionális előadó művész vagyok, aki ebből él és ezt csinálja, és nem csalódtam. Mindent összevetve nem csalódtam, mint mindenki szerintem az élet bármelyik szakmát megkérdeznénk, elmondhatná, hogy nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz, nagyon-nagyon sok igazságtalanság van, nagyon-nagyon sok fájdalom van, nagyon-nagyon sok olyan pillanat van, amikor az ember azt mondja, hogy az egészet ott hagyná, de én abban a pillanatban, amikor ezt kimondom, utána már rögtön megjön a hálaérzés is, hogy atya ég, ha 10 évvel, vagy most már 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja, hogy lesz ennyi aranylemezem, platinalemezem, színház, turné, külföld, akkor elájultam volna az örömtől, szóval, hogy én hálás vagyok.
Ugye a te tehetséged az nyilván mindig megvolt, az az Isten adta hang, ami neked van, az mindig ott volt a te torkodban, de hogy vajon miért kellett várni ennyi ideig az áttörésre, az ismertségre. Én valahol hiszek abban, hogy néha az agyunk és a szívünk valahogy ellenkező ritmusban működik. Uh-huh. Tehát lehet, hogy valamit szeretnénk a szívünket, de az agyunk még azt nem engedi, vagy éppen fordítva. És hogy amikor ez az áttörés megtörténik, akkor talán mind a kettő egyszerre akarja azt a dolgot.
Ezt elképesztően tűpontosan fogalmaztad meg, és akár én is mondhattam volna, mert ugyanezt gondolom. Én évekig előtte próbálkoztam, tehát én mondhatom, hogy majdnem 10 éve, tehát 18 éves koromtól kezdve próbálkoztam, és valami mindig hiányzott, valami pont lecsúsztam, nem kaptam meg a lehetőséget, elismerték a tehetségemet, de mégsem, de így, de úgy mindig volt valami. És utólag már most pár éve gondolkodtam el azon, hogy nekem a karrieremben nagyon sokszor volt olyan, a professzionális karrieremben is, hogy valamire nagyon vágytam, és amikor már elengedtem, amikor már úgy voltam vele, hogy jó, kész, nekem ez most nem adatik meg, másfelé visz, akkor kaptam a lehetőséget. Most itt nem az elengedésről beszéltél, tudom, hanem arról, hogy a szív és az agy, az együtt kell, hogy rezegjen, és akkor jobb esetben megtörténik a csoda. Ezzel is teljesen egyetértek, és szerintem nem akarok ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen álpszichologizálást, vagy ilyen nagyon kommersz okoskodást csinálni, de én vallom, hogy nálam azért történt meg, mert én nagyon készültem erre, képeztem a hangom. Én úgy kerültem oda abban a műsorban, hogy én fél profi voltam, valljuk be őszintén. Viszont volt egy könyv, akkor azért nagyon nagy szenzáció volt, a Titok című könyv, amit most lehet, tudod, mindenki más mond erről. Nekem az a könyv az elképesztő sokat segített. Én akkor a könyv olvasása közben megcsináltam azokat a gyakorlatokat, megpróbáltam a gondolkodásomat átalakítani, és egész egyszerűen ilyen hetek alatt jöttek az eredmények.
Tehát de olyan... hogy vizualizáltad a sikert?
Mindent. Vizualizáltam. Ugye vannak olyan technikák, hogy a rossz dolgokat ki is vágod, hogy átgondolod a napodat, kivágod, helyettesíted a történetet, vizualizálod, manifestálod, megpróbálod valóssá tenni. Mindenre már nem emlékszem, de minden este úgy feküdtem le, akkor voltak olyan pillanatok, amik számomra ilyen fantasztikus pillanatok voltak, például az egyik nagyon triviális példa, hogy 4-es-6-osom a villamoson, akkor még tömegközlekedtem, és leültem, és volt egy gyakorlat, emlékszem, hogy az emberek elfogadása, hogy figyeld meg az embereket, és mindenfajta előítélet nélkül, ami nagyon-nagyon nehéz. A kedves hallgatók próbálják ki, hogy bárkit meglátsz, akár tudattalanul is már van egy előítélet vele szemben, hogy szőkehajú. Már akinek ez probléma, vagy mit tudom én, túl hosszú a műkörme, vagy hogy van felöltözve. Tehát ilyen, és még nem ítélted el, nem azt mondtad, hogy milyen ember ez, csak úgy már a külső alapján. És emlékszem, hogy ott volt egy olyan pillanat, ami lehet, hogy 10 perc volt, lehet 15 perc volt, nem tudom, hogy ültem a villamoson, és valahogy annyira elfogadó voltam, hogy mindenkit szerettem, és szívem szerint oda mentem volna, és megöleltem volna az embereket. És így túlmentem a megállón is, amin voltam, mert azt mondtam, hogy én még ilyet soha nem éreztem. Szóval ilyen fura példáim vannak, de akkor engem az a könyv az nagyon jó helyre rakott, és akkor robbant be a csillagszületék, akkor robbantam be, tehát hogy valahogy én a kettőt összekötöm.
Menjünk vissza már arra az időszakra egyébként, amikor kiderült a szűkebb környezet számára, hogy téged mire teremtett a jó Isten? Uh-huh. Egyáltalán honnan jött a zenének a szeretete, vagy ki inspirált? Mi történt nullától a 20-as éveid végéig?
Hú, azt hiszem és vallom, hogy az egyik olyan példa vagyok, hogy példa lehetek azoknak az embereknek, akiknek a családjában semmilyen zenész, művész vonal nem volt, illetve akit éppen ezért, akit nem is nagyon tudtak ebben támogatni. Én nekem nem volt ugye ilyen, mi családunkban senki nem volt zenész, énekes, színész, képzőművész, semmi nem volt, és ez nem is volt egy foglalkozás, ez nem is volt egy opció, hogy valaki ez legyen, nem is voltak ez irányú próbálkozások és bátorítások gyerekkoromban. Nem az volt, hogy... Hát ez egy másik időszak volt, de nem az volt, mint ma, hogy próbáljon ki a gyerek minél több dolgot, és akkor meglátjuk, hogy mihez van tehetsége, hanem jártam általános iskolába, én egy zárkózott gyerek voltam, tehát nagyon kevés baráttal, sőt, inkább nem voltak barátaim. Mindig éreztem, hogy én egy kicsit így kilógok, a többi fiú ment focizni, elképesztően fájt, hogy mindenkit hívtak, csak engem nem. Tehát ezek ilyen, tudod, ilyen beégett pillanatok, hogy mindegy az osztálytársam nevét nem akarom mondani, mert nem tett róla, csak hogy és akkor jó, akkor jössz focizni, jössz, és ott álltam én is, jössz foci, és akkor így mentem.
És akkor te kimaradtál.
Igen, és akkor így mondom, jó, akkor megyek haza, és akkor... Szóval, és nem tudtam akkor, hogy ez miért van, vagy miért nincs. A zene nem volt úgy jelen az életemben, hogy nagyon korán éreztem, hogy nekem meg kell tanulni egy hangszert, vagy énekelnem kéne. De érdekes módon az énektanárnőm, az nagyon nyomta, hogy gyerünk a kórusba, sőt, egyszer diktatórikusan, egyik napról a másikra így áttett a zenei tagozatos osztályba. És én pont azelőtt váltottam iskolát, tehát az iskola, amivel jöttem, még új volt, eltelt egy hét, majd áttettek a zenei tagozatra, tehát olyan szinten nem akartam, hogy nagyon-nagyon tiltakoztam ellene, és utána is próbált még így a kórus felé nyomni, meg az éneklés, de nagyon ellenálltam, és nagyon nem szerettem. Tehát nekem az éneklés az tényleg viszonylag későn jött. Én azt gondoltam, hogy egyrészt minden férfinak van ilyen hangja, mint nekem. Mondom, mindenki biztos énekelget otthon, meg mindez, ez nem különleges.
Fürdőszobában,
otthon a szobádban, igen. Egy érdekes momentum volt, ami most például beugrott, hogy egy barátnőmhöz mentem át, és meghallottam Céline Dion-t a rádióban, és emlékszem, hogy én mondtam neki, mert indultunk volna el valóban, és mondtam, hogy úristen, üljünk lesz, hallgassuk meg, ez csodálatos, és akkor döntöttem el, hogy szeretnék énekelni, tanulni. Tehát még nem tudtam, hogy tudok-e, vagy van-e tehetségem, de ezek ilyen tudod, nagyon beégett pillanatok, és akkor indult el ez az egész történet.
Ez a Lélektér Vívandával, a mai vendégem Vásári André.
Említetted az előbb, hogy kihagytak a játékból, és hogy egy picit talán kívülállónak érezted magad a gyerekek között. Ezeket kivel tudtad megbeszélni? Meg említetted az előbb is, hogy nyilván ez a szakma nem csak jóval jár, hanem azért nagyon kemény oldala is van. Hogy ezeket hogy tudtad megélni, hova tudtad elrakni, vagy mibe tudtad beleforgatni?
Hát megbeszélni senkivel, Leginkább senkivel. Nem nagyon tudtam megbeszélni.
Anyukádikkal.
Abszolút egyébként, hogy mondjam, tehát, hogy én egy ilyen teljesen normális családban nőttem fel, de tehát megbeszélni, így nem, nálunk ez nem volt azért divat. A nagy megbeszélgetések. Később pedig ugye akkor is egy ilyen magányos harcom volt, amikor már elkezdtem ezt a pályát, de még otthon laktam, és azért én ezt ugye lenyilatkoztam, és ezt több helyen is megjelent, hogy nekem ebben a szüleim nem támogattak. Ez a mai napig azért kihat a mi viszonyunkra. Hozzáteszem, hogy azért nagyjából ezt letisztáztuk és megbeszéltük, de hát mindenkinek vannak tudott sérelmei, amiket egy idő után már, amikor látod, hogy nem, nincs értelme feszegetni, mert hogy mondjuk nem tudunk eljutni A-ból B-be, akkor nem feszegeti az ember, de...
Nem ismerték el a tehetségedet, féltettek ettől a világtól.
Tudod, nagyon nehéz, mert ugye ebben a szituációban én vagyok a sértett fél, és most nekem azért mégis meg kéne próbálni semlegesnek lenni, és átgondolni azt, hogy ők mire gondolhattak, akár el is gondolhattak, hogy féltettek. Én nem úgy éreztem, hogy ott ez volt a fő motiváció, hanem alapjában mentalitásukból kiindulva, ez nem egy elfogadható szakma, mi az, hogy valaki férfi szoprán, meg mi az, hogy valaki énekes, mi van. Tehát, hogy ugye nem ismerték ezt a szakmát, fogalmuk sem volt soha semmiről ezzel kapcsolatban, amit nem ismerünk, attól legtöbben félnek, de ez nem tudom, hogy egy olyan félelem volt, hogy engem féltettek, vagy egész egyszerűen a tradíció és a hagyomány szerint, fiam, menjél, azt tanulj, legyen egy szak. Tehát nem tudom, hogy ez most mi. Tegyük fel, hogy is. Tehát, hogy féltettek is, meg volt bennük egy olyan, hogy ez... Igen. Nekem azért, amikor a műsor elindult, ugye 2009-ben azért eljöttek, és nem kellett őket rángatni, tehát nem az volt, hogy gyertek már el, hanem azért úgy maguktól is kíváncsiak voltak. De nagyon-nagyon sokáig nekem nem adott hozzá, és nem adott pluszt, sőt, a jelenlétük. Most már manapsági koncerten örülök nekik, mert tudom, hogy most már azért jönnek el, mert tényleg szeretnének eljönni, azért jönnek el, mert érdekli őket, tesznek erőfeszítést, tehát akár egy messzebb, távolabb lévő, mert ők ugye Debrecenben laknak, egy olyan koncertre is eljönnek, ami mondjuk távolabb van. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív, és most már nem zavar. De eleinte én nem feltétlenül örültem, ha ott voltak.
Azt gondolkodtam, hogy lehet, hogy valami, tudod, hogy áttörtél egy falat, hogy megmutattál egy új világot, amit mások nem ismertek, és hogy te bevállaltad azt, hogy megmutatsz egy új világot, és az a faláttörés néha fájdalmakkal jár, de hogy valami új világba vezetted be a környezetet.
Ez biztos, és azért, utána a szüleim azért ők egy sokkal magukba fordulóbb, zárkózottabb, introvertált típusú emberek. Nem kifelé élnek, az egész életük. Nekem nagyon-nagyon-nagyon sok, a mai napig nagyon sok olyan gyerekkori szocializáció, vagy érzelmi szocializáció, nem tudom, van-e ilyen szó, szóval, hogy kell figyelnem arra, hogy engem nem érdekel az, hogy mondjuk most a szomszéd mit mond, csak példa. Vagy hogy ne úgy éljek, hogy jaj, mit szólnak majd ehhez. Tehát, hogy, és ezzel szerintem nagyon sokan vagyunk így, és erre még ma is néha oda kell figyelnem, hogy ha én nem ártok valamivel, és nem bántok valakit, de nekem így esik jól, akkor miért kéne, hogy érdekeljen, hogy egy totál idegen embernek mi a véleménye. És azért ez abban a korszakban, amikor én voltam a 80-as években gyerek, és a mi szüleinknél szerintem ez beléjük ivódott, hogy itt egységben kell lenni, ne tűnjél ki. Na most erre itt vagyok én, egy hiperszenzitív énekes, aki ráadásul férfi szoprán, tehát női hangon énekel. Tehát ez egy olyan sok lehetett azért nekik is, hogy biztos vagyok benne, hogy nekik sem volt egyszerű.
Mikor élted meg egyébként a sikert először úgy igazán, amikor úgy bele tudtad magad engedni abba az érzésbe, hogy ez az, erre vágytam, ezt gondoltam, amikor a Titok című könyvet olvastam.
Hú, atyaig.
Emlékszel arra a pillanatra?
Nem volt egy aha pillanat, tehát nem volt egy olyan, hogy na most. Én alapjában véve egy szorongó típusú ember vagyok, és a szüleim ugye, nem akarom őket bántani, de nem tudok más mondani, mert logikus, általuk lett belém táplálva ez, egy ilyen állandó egzisztenciális félelemben, hogy úristen, ebből hogy élek meg, mint élek meg. Például én inkább olyanokra emlékszem, hogy a karrierem elején, ha nem volt egy-két hónappal előre minden koncert, vagy nem voltak koncertek, akkor én így pánikba estem, és hívtam a menedzseremet, hogy úristen, mi lesz? És mondta, nyugodj már le, ez ilyen, majd jön, megalakul. Tehát ez egy elképesztő fejlődés volt nekem, hogy ma nyugodt vagyok, nem izgulok ezen, és nem azért, mert több százmilliós vagyonom van, és azért vagyok nyugodt, mert majd lesz valami, nem, hanem tudom, hogy mindig dob valamit az élet, és jó feladatokat. Nem volt ilyen pillanat, hogy na most érzem, hogy megcsináltam, viszont 2-3 éve, talán amikor a Covid kirobbant, azon a tájékon mertem magamnak kijelenteni, amikor már 10x éve a pályán voltam, még egyszer mondom, aranylemezekkel, platinlemezekkel, színházi szerepekkel, hogy igen, én egy professzionális előadó művész vagyok. Ez a szakmám. Most lehet ez neked így furcsa, hogy mi van. De én tényleg addig jutottam el oda, hogy úristen, most én tényleg hívhatom magam így. Én egy énekművész vagyok, a diplomám szerint is, és hogy tényleg ez vagyok, és én akkor boldog voltam. És nem az, hogy most felismertek az utcába, vagy szerepeltem a nem tudom milyen magazinban, hanem az, hogy atyaig én ezt kijelenthetem. Tehát ilyen rácsodálkozásaim voltak inkább.
Ez egybeesik azzal, hogy önmagadat is elfogadtad? Mert azt mondod, hogy szorongó típusú, vagy lelkületű ember vagy. Nyilván mindannyian megéljük szerintem azt, hogy anyuka, inkább azt mondom, hogy a legtöbben az, hogy el kell magunkat fogadni olyannak, amilyen. Hát bizonyos dolgokat lehet változtatni, de alapvetően azért vagyunk, amilyenek vagyunk.
Hát van, de ez egy nagyon összetett téma. Az önelfogadás, mert szerintem az egész életünkben tanuljuk, hiszen mindig van egy újabb szituáció. Én például most azon dolgozom nagyon, hogy vagy így megpróbálok előre gondolkodni, és egyébként úgy érzem, hogy jelenleg azért ezen jó úton haladok, hogy például az a korosodást, az idősödést elfogadni. Tehát azt látni, hogy tényleg egy mai 20 éves, nekem vannak nagyon fiatal ismerőseim, barátaim, teljesen más már. És eddig az volt, hogy próbáltam, hogy akkor jó, akkor kövessük azt, hogy mik az új trendek, meg mi, meg hogyhánykor, és most meg úgy vagyok fel, hogy miért kéne nekem? Én 40 éves vagyok, tehát hogy miért kéne nekem? Nekem most már élvez, idézővel téve hülyén hangzi, de élvezni kéne azt, hogy egy csomó minden van mögöttem, még előttem is remélem, de hogy pont egy ilyen élet út közepén járok, el kell fogadnom azt, hogy amit nem tudok változtatni, mert mondjuk megtörtént, vagy nem tudok változtatni rajta, és egyszerűen nagyon pozitívan afelé menni, hogy mi vár rám. És nagyon elcsépelt, meg nagyon PR szövegnek tűnik, de ha valahogy azt el tudjuk érni szerintem az életben, hogy az adott életszakaszunknak megfelelően boldogan éljünk, vagy megtaláljuk azokat az örömöket, ami az adott életszakaszunkban a realitások, akkor szerintem az egy nagy megnyugvás lehet.
Ha már az elfogadásról beszéltünk, meg a fájdalmakról, akkor neked mit volt talán a legnehezebb elfogadni ebben a mai világban? Vagy mik voltak azok a kritikus pontok, amiket meg kellett ahhoz élni, hogy ma te legyél? Hiszen annyira sokat mondjuk azt szerintem, hogy bizonyos dolgokon, itt én is keresztül kell menni, hogy aztán olyanok legyünk, azt lássuk az életben, egyet kilássuk a lényeget az életben, mert ha azon nem mentünk volna keresztül, akkor ma nem ilyenek lenni.
Igen. Annyi minden jár a fejemben, és így nem akarom így rád zúdítani, mert
sok
akkor
időnk van.
Holnap reggelig itt ülhetnénk. Szóval, hogy a mostani fejemmel, ha visszagondolok, akkor én bevállalom, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálnék. De logikus, ez nem egy realitás, mert 20 évesen az ember 20 éves készpont. Mindenki ugye jön valamilyen csomaggal, mindenki jön valahonnan, mindenkinek van egy alap szenzitivitása.
Mit csinálnál másképpen, ha el lehet mesélni egy-két dolgot?
Egyébként már semmit nem csinálnék másképpen, mert én ez vagyok. Tehát ahogy te is mondtad, hogy ahogy ami ma vagyok, ez vagyok. Igen, lehet, hogy a tudatosabb vagyok, és sokkal jobban dörgölődöm emberekhez, sokkal jobban smúzolok, sokkal többet megyek el XY-nal, most nem akarok bulizni, és részt venni olyan dolgokba, amiket én fizikálisan mondjuk nem kívántam, vagy nem akartam megtenni, vagy lelkilegben nem akartam megtenni, vagy egyszerűen egy belső, van egy határ, ami azt mondom, hogy nekem ez már nem fér bele, akkor lehet, hogy máshol tartanék, lehet, hogy kettővel több lemezem lenne, vagy kettővel több aranylemezem lenne, vagy lehet, hogy hárommal több műsorban lettem volna benne, vagy hamarabb lettem volna benne olyan műsorokban, amivel később, de minden jó, ahogy így van, mert nem tudunk kibújni a bőrünkből. Én nem vagyok egy ilyen, még ha úgy is tűnik, mert hallottam már ezt magamról, hogy egy ilyen nagyon számító, nagyon tudatos, nagyon megtervezem a lépéseket, és akkor megyek, és akkor egyszerűen nem vagyok ilyen. Én mindig abban hittem, ami, én még most is ezt mondom, de már óvatosan, hogyha az embernek van egy tehetsége, azon dolgozik keményen, tehát nem az, hogy tehetséges vagyok, és akkor tépjetek szét, legyek sztár, nem. Dolgozol, megtanulod azt a szakmát, amiben te tehetséges vagy. Én azt gondolom, hogy ez elég, és akkor a jóisten vagy az univerzum, hogyha működnek a dolgok, akkor eléd adja a lehetőségeket. Én szeretném ezt még mindig ezt hinni, hogy ez van. Erre én példa vagyok, tehát nekem nem volt keresztapám, nem volt politikai kapcsolatom, nem volt szeretőm, nem volt sehol senki, aki én mindig úgy jutottam előre, hogy pont ott voltam, adjunk neki estét, jó, ti, és így mentünk tovább.
Most jöjjön egy kis szünet, de jövünk utána vissza, a mai vendégem Vásár